Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Salád Gergely kínakutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jött egy nagyon érdekes hír, a minap a Bloomberg írta meg, hogy a kínai pénzügyi felügyeletek, nyilván akkor több is van, arra kérik a kínai bankokat, hogy csökkentsék az amerikai államkötvény állományukat, de a hírben az is benne van, hogy a kínai állami szintű amerikai államkötvény kitettségre ez a kérés nem vonatkozik. Kicsit felemásnak tűnik ezt. Hogy kell értelmezni ön szerint kínai viszonylatban, amikor a két elnök jó viszonyban van egymással, legalábbis ezt mondják?
Hát ez a jó viszony, ez azért nem a legmélyebb gyerekkor óta tartó barátság. Ez a jó viszony a két elnök között azt jelenti, hogy hajlandóak még szóba állni egymással, de hát azért két versengő nagyhatalomnak a vezetői, és ez a rendelkezés is erre utal, hogy szép, lassan, sunyiban, óvatosan, évek, évtizedek alatt a kínaiak próbálják az amerikai államkötvény állományukat leépíteni, tehát hogy kevésbé legyenek kitéve a dollárnak, hiszen ugye az amerikai hegemóniának az egyik fő eszköze az a dollárnak a használata nemzetközi kereskedelem meg tartalomvalutaként, és ugye a kínaiaknak a megtakarításának a nagy része is dollár, tehát amerikai államkötvényekben van, és hát ez a fajta, amit az amerikaiak szétválasztásnak neveznek, kínaiak ezt nem nevezik sehogy, de ők is csinálják, hogy próbálnak leválni az amerikai gazdaságtól. Ne az legyen, hogy valami történik az amerikai államkötvény piacon, és akkor az azonnal kihat a komplett kínai megtakarítás állományra.
De a kínaiak ennyire ki vannak téve az amerikai állapotnak? Hát Amerikáról azt szoktuk mondani, hogy bármi baj lehet, ott csődbe azért nem fog menni, vissza fogják fizetni az államkötvényeiket.
Hát az biztos, hogy az államkötvény egy viszonylag biztos megtakarítási forma, mármint az amerikai, de azért mégiscsak az amerikai, tehát kínai szempontból azt kell nézni, hogy azzal ugye tudnak játszani az amerikaiak, és a fő jelszó Kínában, de egyébként máshol a világban is a diverzifikálás. Tehát nem arról van szó, hogy akkor most hirtelen az összes államkötvényüket nem tudom hány csillió dollár értékben így a piacra dobják, vagy visszaváltják, hanem arról van szó, hogy a megtakarításaikban a nagy rész, tehát a megtakarítások nagy részét kitevő államkötvényt, állományt így évről évre, nem tudom, néhány tized százalékkal, vagy egy-két tized százalékkal csökkenti.
Látszik, hogy Kína épít valamilyen alternatív elszámolási rendszert, ami nem dollár alapon forog, hanem kínai pénz alapon forog?
Azt látjuk, hogy kereskedelmi megállapodásokat köt Szaúd-Arábiával, Oroszországgal, akivel csak tud, arról, hogy a kereskedelmüknek egy bizonyos százalékát, vagy bizonyos termékeknek a kereskedelmét már ilyenben fogják elszámolni. Meg azt is látjuk, hogy azért más országoknak a valutáiból is, meg államkötvényeiből is vásárolgat be, tehát egyértelműen próbál több lábon állni Kína, hogy ne az legyen, hogy az amerikai bármelyik pillanatban óriási kárt tudnak nekik okozni azzal, hogy az államkötvényeiket csinálnak valamit.
Fordítva, nem igaz, a Kína nem tud az amerikaiaknak óriási kárt csinálni, hogyha egyik pillanatról a másikra visszaváltja, vagy akarja, hogy visszaváltsák az államkötvényeket, tehát végül is az ő kezükben van az amerikai államadósság.
De hála jó Istennek, tehát így kölcsönök, ez a klasszikus ilyen róka fogta csuka helyzet van kettő között ezen a területen is, és ez jó, mert ez abban az irányba viszi el őket, hogy ne akarják a másikat mindenképpen nagyon a földbe taposni, vagy hogy ne úgymond a másiknak az összedöntésére törekedjenek, de pont mind a kettő azt érzi, hogy igen, nekem is van hatalmam a másikkal, én is tudok neki ártani, de ő is tud nekem ártani, és ezért hosszú távon akkor a biztonságban, hogyha ezt a kitettséget megcsökkentem.
Fogják egymás gyümölcseit. Gyakorlatilag erről szól a történet. Egy másik érdekes hír, hogy Washington azzal vádolta meg Kínát, hogy néhány évvel ezelőtt egy nukleáris kísérletet hajtott végre, amit a szabályok szerint nem szabadott volna végrehajtania. Kínaiak azt mondták, hogy ők mindig felelősen járnak el mindenféle nukleáris tevékenységben. Mi lehet a támadás magyarázata?
A kínaiak cáfolták, hogy ilyen tesztre sor került volna. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy miért húzták elő pont most elő ezt a kártyát. Ugye azért olyan jelentős nukleáris kísérletet, anélkül, hogy a külvilág azt észrevenni nem lehet elvégezni, tehát abban biztos vagyok, hogy ez nem volt valami nagy jelentőségű dolog, hogyha sor került rá egyáltalán. De azt, hogy miért pont most vették elő az amerikaiak, azt nem tudhatjuk. Ugye tavaly ősszel találkozott egymással Donald Trump és Xi Jinping. Azóta valamiféle ilyen nyugalmi állapotba került a kapcsolat, tehát olyan óriási hírigek nem történtek. Ugye két dolog volt, hogy december végén az amerikaiak egy nagy fegyvereladást bejelentettek Tajvannak, a kínaiak végrehajtották minden idők legnagyobb hadgyakorlatát, erre válaszolott Tajvan környékén, de aztán így elsimultak az ügyek.
Egy-egy.
Egyelőre, de hát attól még ez a szurkapiszka megy. Tehát azért folyamatosan, hogyha az ember megnézi a két országnak a sajtóit, vagy pontosabban a hivatalos kommunikációját, akkor azt látja, hogy mindegyik előhúz ilyen-olyan amolyan ügyeket.
A hang nem a kínaiaknál változott? Mert szoktuk figyelni a kínaiak hangnemét, és mindig azt mondjuk, hogy az gyönyörű szóvirágok vannak benne, de ember legyen a talpán, aki abból ki tudja ásni, hogy valójában mire gondolnak, meg mit akarnak.
Hát attól függ, hogy mihez képest változott. Az előző Trump kormányzathoz képest egyértelműen változott, sokkal keményebb lett, sokkal jobban beleállnak a konfliktusokba, de mondjuk az amerikai retorikához képest pedig azért valóban nagyon szóvirágokba fogalmaznak, megkerülik az igazán forró kérdéseket, direkt kétértelműen fogalmaznak, nem nevezik meg az ellenfelüket. Tehát például az egy nagyon tipikus része még mindig a kínai retorikának, hogy amikor Amerikát szidják, akkor nem nevezik meg, hogy Amerikát szidják, hanem azt mondják, hogy a hegemóniára törekvő nagyhatalmak, vagy bizonyos nemzetközi erők, vagy stb.
De mindenki érti, hogy kiről van szó.
Mindenki tudja, hogy kiről van szó. Most mondjuk 6-8 évvel ezelőtt még az esetek nem tudom, 100%-ában így fogalmaztak, most már csak 90%-ában fogalmaznak így, és 10%-ában már néven nevezik, hogy az amerikaiakról van szó. De ennyibe változtak.
De Tajvant azt mindig néven nevezik, nem? Minden kommunikében, amit a kínaiak használnak, hogy az egy vörös vonal, ott mindig mindenkinek megfontoltan kell eljárni. De a Tajvan szó az benne van.
Hát a Tajvan szó az ugye kínaiul annak a tartománynak, ugye annak a területnek a neve, amit ők a saját tartományoknak tartanak, tehát ők ezt meg kell nevezniük. Ugye pont azzal, hogy Tajvannak nevezik, azzal a tartomány nevét említik, és nem azt mondják, hogy kínai köztársaság, ahogy egyébként a Tajvanon működő államokat nevezi magát, tehát itt már az elnevezésben is, ez a szóhasználattal is a saját szájízük szerint alakítják a narratívát, de az egy olyan kérdés, hogy Tajvan kérdésében nem fognak kertelni. Tehát olyan kínai vezető nincs, nem volt, és nem is lesz belátható időn belül, aki megengedhetné magának, hogy Tajvan kérdésében bármilyen engedékenységet mutasson. Tehát azt mindig néven fogják nevezni, de azt mondom, az nem egy ilyen nemzetközi kérdés. Hogy a Tajvan ügye, az a kínaiak szerint, az kínai belügy. Tehát arról azt mondanak, amit akarnak.
És ebben nincs kínai belpolitikai vita senki között. Tehát senkinek semmilyen mozgástere nincs Kínán belül Tajvan kérdésében, a haza kérdésében.
Hát, ha vannak is viták arról, azt nem kötik az órunkra.
Miért tisztogat Xi elnök a hadseregben ilyen mértékben? Derült-e ki erről bármi több, mint az első megdöbbenés idején, amikor azt láttuk, hogy a második embert elleveszik?
Azt, hogy miért tisztogat Xi Jinping most a hadseregben, az valószínűleg ilyen 5-6 ember tudhatja a világon, és én nem tartozok közéjük, és hogyha valaki bejön ide, és azt mondja, hogy a közéjük tartozik, akkor egy sarlatánról van szó, ne engedjék be többet. Ugye a kínai politika, vagy az elit politika legfelsőbb szinten az egy ilyen fekete doboz, tehát azt látjuk, hogy ott bent történik valami, időnként kijön egy-egy eredmény, hogy megválasztanak valakit valaminek, vagy elvisznek valakit vasba verve, de hogy ez pontosan hogyan történt, meg miért történt, ezt nem fogjuk tudni. Na most a kínai népi felszabadító hadsereg csúcsán történő dolgok, azok meg a fekete dobozon belüli fekete dobozok. Tehát még azok se látják, akik a külső fekete dobozon belül vannak. Úgyhogy valószínűleg ez egy olyan kérdés, hogy ezt a Zhang Youxia tábornokot, aki valóban a legmagasabb rangú ember volt a kínai hadseregben, ugye rajta kívül, vagy ő felette csak Xi Jinping áll, ő meg nem katona. A legmagasabb rangú katona az a most letartóztatott tábornok volt, akit a vezérkari főnökkel együtt vittek el, legalábbis egy időben. Hogy ez miért történt, arról csak tippelgetni lehet. Azt nagyjából biztosra lehet mondani, hogy itt valami hatalmi harcról volt szó. Tehát amikor ilyen szintű vezetőt elvisznek, ott lehet, hogy van valami korrupciós ügy a háttérben. Ugye mindig minden kínai vezetőről ki lehet deríteni valakit, hogy ami 20 évvel ezelőtt, amikor nem tudom, Shenyangi laktanyának volt a közbeszerzési osztályának a vezetője, akkor a haverjától vette a WC papírt vagy egyebek, de nyilván nem ezek számítanak ezen a szinten, hanem hogy egy ilyen szintű vezető bukik, ott egy nagyon súlyos, nagyon élénk hatalmi harcról van szó. Itt valószínűleg ezek a tábornokok, ezek megkérdőjelezték Xi Jinpingnek a hadsereg feletti hatalmát, befolyását, szembe kerültek vele.
De európai ésszel el lehet képzelni a kínai gondolkodásmódot? Mert azt szoktuk mindig mondani rá, hogy hát kiiktatja a lehetséges riválisokat, akik túlságosan megerősödnek, vagy klikkeket tudnának képezni, azokat ezzel a módszerrel bomlasztja föl. A kínaiak is így képzelik el? Vagy ez tök másképp van az ő fejükbe ez a dolog?
A hatalom az mindenhol hatalom, és a hatalom vágy az mindenhol hatalom, és a politikának, mert a hatalmi politikának azért mindenhol nagyon hasonlóak az eszközei, meg a céljai, csak nyilván mások a politikai kultúrák, tehát mondjuk egy politikai konfliktust másképp intéznek el Dániában, mint mondjuk Szíriába, vagy Kínába. De azt hiszem, hogy a motivációk azok nagyon hasonlóak, tehát ebben a egész biztos vagyok, hogy a kínaiak is így látják, hogy itt egész egyszerűen rivális kliknek a felszámolásáról van szó.
De a klikek története az ad alapot Xi Jinpingnek aggodalomra? Tehát a klikek azok meg szokták dönteni a kínai vezetés hatalmát?
Hát a klikeknek van
bandájáról olvastunk a történelemkönyvekben.
Hát annál egy picit régebbre nyúlik vissza, tehát amióta vannak írásos forrásaink a kínai történelemről, ez néhány ezer év, azóta vannak klikek, vagy azóta tudjuk, hogy vannak klikek, valószínűleg korábban is voltak. De hát ez a világ legtermészetesebb dolgát, a világ összes királyi, vagy császári udvarában, vagy miniszterelnöki, vagy elnöki udvartartásában vannak klikkek, vannak érdekcsoportok, amelyek küzdenek a befolyásért, és ugye a kérdés az mindig az, hogy úgy küzdenek a befolyásért, hogy próbálják a pillanatnyi vezetőnek a kegyeit elnyerni, próbálnak az ő kegyébe járni, hogy nekik ossza az erőforrásokat a rivális klikkel szembe, vagy pedig meg akarják dönteni azt a vezetőt. Ez nyilván nem egy nem mindegy ez a kérdés, hogy milyen típusú klikkekről van szó. Ugye mind a kettő az káros tud lenni a vezetőnek a hatalmára, de nyilván, hogy az utóbbi forgatókönyvről van szó, akkor szoktak ilyen könnyen, vagy ilyen keményen fellépni, és itt valami ilyesmi, vagy ennek a megalapozott gyanúja állhatott fel ezekkel a tábornokok.
A nyelv az akadálya annak, hogy kiszivárogjon bármi Kínából, hogy kevés elemző beszéli a kínait, vagy nincs, aki Kínából szivárogtasson kifelé?
Inkább az utóbbi, tehát azért van másfél milliárd kínai, akik tudnak kínaiul, és ők se tudják. Tehát, hogyha most kimegyek a Pekingi utcára, és megkérdezek egy újságolvasó kínait, vagy egy politikai iránt érdeklődő kínait, hogy mi is történt itt, ő tudni fogja nyelvileg értelmezni, ami történt, de neki, őnek is mondják el, hogy mi történt. Ő valószínűleg 8 különféle pletykát el fog mondani. Peking egy nagyon pletykás főváros, pont azért, mert hogy nagyon kevés információ jön ki a fekete dobozból, tehát ott a Chungnan-hájtól, a nem tudom, kínai vezetésnek a lakóhelyétől, vagy munkahelyétől, 500 méterre már valószínűleg senki se tudja, hogy mi folyik odabent, tehát ez szerintem nem nyelvi kérdés.
A hadsereg helye, az hol van a kínai államban?
Nagyon máshol, mint ahogy mi azt itt nyugaton megszoktuk. Eleve a hadsereg az valójában nem az államnak a hadserege, hanem a pártnak a hadserege. Ezt a kínai kommunista párt alapította a legendárium szerint 1927-ben, amikor még illegalitásban volt. A jelenlegi népi felszabadító hadsereg az akkori vörös hadseregnek a jogutódja, és most is nem az állam hadseregeként, hanem a párt hadseregeként szolgált, és a felügyeletére éppen a pártnak ez a központi katonai bizottsága szolgál, aminek most az alelnökét elvitték vasba verve. Meg akkor a többi tagját is, úgyhogy most összesen, nem tudom, tavaly még 7 tagú volt ez a bizottság, most 2 maradtak benne, a Xi Jinping az elnök, aki ugye nem egyenruhás, meg az a egyenruhás, aki a fegyelmi ügyeket intézi a hadseregbe, tehát aki elvitette a többieket.
Működőképes marad a kínai hadsereg, vagy elég profi ahhoz, hogyha a vezetést leváltják, attól még önjáró marad?
Nem mutatja jelét annak, hogy diszfunkciók lennének így a jelenlegi helyzetben, hát valószínűleg háborút ezt nem most, a következő hetekben, hónapokban fognak kezdeni, hát ki fognak nevezni új tábornokokat, lesz új bizottsági alelnök, meg bizottsági tagok, ezeknek nyilván kell majd egy időszak, amíg megtanulják, hogy mi merre hány méter, meg merre van a nem tudom, bizottsági székhelyen a férfi vécé, meg egyebek. Tehát most a következő hónapokban valószínűleg nem lesz nagyon aktív a kínai hadsereg, vagy olyan módon aktív, hogy valami valódi tevékenységet folytasson, de hát nem is volt tervbe ilyesmi. Ugye a kínaiak 1979 óta nem háborúztak, azóta olyan nagyon aktuális dolog, hogy iszonyatosan harckészültségbe kellene állniuk, olyan nincsen, tehát ki fogják bírni ezt a következő néhány hónapot, vagy akár évet, amíg föláll teljesen az új vezetés.
A kínai haderőfejlesztésben van annyi energia, mint mondjuk az autóipari fejlesztésekben? Mert néha szoktuk nézegetni a kínai díszszemléket, és akkor nézzük, hogy mi van ott, ami új.
Van kiemelt terület, a kínai haderőnek a költségvetés az tipikusan nagyobb arányban növekszik, mint a GDP, tehát mindig egy picit többet költenek, pontosan évről évre többet költenek a hadseregre, és ennek a nagy részét az fejlesztésre költik, tehát ez nem a kiskatonáknak a fizetésére megy el, hanem a csúcstechnológiai hadsereg kialakítására, és akkor ez természetesen kifejlesztett eszközöknek egy részét megmutatják az ilyen díszemléken, amik egyébként nincsenek olyan nagyon gyakran, ezt 10 évente szoktak díszemléket.
Legutóbbi után beszélgettünk éppen.
Igen, 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 aztán a legközelebbi az valószínűleg majd 35-ben lesz, ha jól számolom. Persze lehet, hogy valamire hivatkozó, hogyha valakire nagyon rá akarnak ijeszteni, akkor össze fognak rántani valami kisebb, vagy akár nagyobb díszemlét. Másrészt meg nyilván nem teszik ki a kirakatba, de azért nem véletlenül vannak az amerikaiak is berezelve a kínai fejlesztésektől, meg tudják, hogy nagyon komoly technológiája van már a kínaiaknak nagyon sok területen.
De a technológia számít, vagy a mennyiség? Ilyenkor mindig föl szokták sorolni, hogy hány repülőgép hordozó köteléke van az Egyesült Államoknak, meg hány van Kínának, és tehát mi mindig egy egészen brutális amerikai fölény van.
Hát sok dolog számít, nem vagyok katonai szakértő, nyilván számít a technológia, abban a kínaiak még sok szempontból le vannak maradva, számít a mennyiség. Ott is vannak területek, ahol már az amerikaiak nyomában vannak, például darabszámra több hajója van a kínai haditengerészetnek, mint az amerikainak, csak a méretük az még kisebb. A szárazföldi hadsereg az természetesen sokkal nagyobb. Meg hát nem csak ezek számítanak, hanem például a harci tapasztalat.
Tehát az amerikának van.
Az amerikának van, nincs. A kínának nincsen. Most vitték el az utolsó tábornokot, akinek volt. Ugye ez a bizony Zhang Youxi, akit említettünk, ő volt talán az egyetlen a jelenlegi vezetésből, aki 79-ben még szagolt puskaport a vietnámiak ellen, sőt még 84-ben is egy ilyen kisebb összecsapásnál. Ezért nem tudhatjuk, tehát egész egyszerűen fogalmunk sincs arról, hogy a kínai hadsereg az mennyire ütőképes. Tehát ez olyan, hogy képzeljünk el egy foci csapatot, aki folyamatosan edz, de sosem játszik mérkőzéseket. Tehát nem tudhatjuk, hogy egy éles meccsen, egy tétmeccsen kijön-e az, amit az edzésen betanítottak a játékosokkal.
Ki vannak gyúrva, század dekáznak, de még sosem mentek ki a pályára.
Nagyjából ilyenek. Azért nem véletlenül, hogy az utánpótlás sportnak a része a versenyeztetés is. És én fiamnak is minden hétvégén meccse van, nem azért, mert számít, hogy kinyeri meg a Farsan kupát, hanem azért, mert az a képzésnek a része, hogy ő is szokja a puskaport.
Venezuela példájából, ahol az amerikaiak elvitték az elnököt a feleségével együtt mindenféle veszteség nélkül, a kínaiak vajon bármilyen következtetést levonhatnak Tajvanra nézve úgy, hogy Venezuela meg Tajvan nem ugyanaz?
A kínaiak nagyon megsértődnek ezen az összehasonlításon, mármint a hivatalos kínaiak. A nem hivatalos kínaiak, tehát a kínai internet az tele volt ilyen mémekkel, hogy a kínai katonákat viszik el bilincsben a tajvani elnököt, mármint ilyen mesterséges intelligenciával generált mémekkel, tehát ott rögtön
értették, hogy mi a kérdés lényege.
Hogy mi a kérdés lényege, de ugye természetesen a hivatalos kommunikációban ez nem jelenhetett meg, hiszen, mint említettem, Tajvant Kína a saját területének tartja, tehát abban az égvilágon semmi ilyen, nem tudom, jogsértő, vagy akár nemzetközi figyelemre számot tartó dolog nem lehetne, hogyha ők valami katonai akciót, vagy kommandós akciót végrehajtanának Tajvanon, az az ő belügyük lenne. Szerintük persze az ő értelmezéseik szerint.
Még a kérdés is hülyeség.
Hát a hivatalos álláspont szerint igen, tehát összehasonlíthatatlan két dolog.
Egyébként meg tudnák csinálni vajon? Saját tudjuk, területükről bárki elhozhat bárkit, egy állami rendőrség, nem?
Azt tudjuk, hogy gyakorolják, tehát vannak ilyen műhold felvételek, hogy való belső Mongóliában, vagy nem tudom hol, a sivatagban így a tajvani elnöki palotának a mását fölépítették, és akkor ott gyakorlatozgatnak a katonák, hogy melyik kapunk kell bemenni, meg hol van fal. Tehát azt tudjuk, hogy van ilyen terv, de hogy ezt meg tudnák-e csinálni, azért hát vannak kétségeink. Tehát ugye Latin-Amerikában van ez a mañana kultúra, hogy holnap, hogy hát rendbe kéne kicsit hozni itt nem tudom, az elnöki testőrségnek a struktúráját, vagy ott azt a, nem tudom, azt a biztonsági riasztót be kéne kapcsolni. Hát mañana, majd holnap. Most a tajvanek nem ilyenek. Tehát a tajvaneknek ugye 49 óta arra kell készülnünk, hogy bármikor a kínaiak megtámadhatják őket, vagy hasonló akcióra vetemednek, mint most az amerikaiak, tehát ők valószínűleg azért jobban készenlétben vannak, tehát, nem, tehát én azért nem gondolnám, hogy ilyen módon ki tudnák kapcsolni a tajvani légvédelmet, meg a, nem tudom, a elnöki tesztőrséget, ilyen módon le tudnák mészárolni a kínaiak, ahogy ezt a veszteség nélkül, ahogy ezt az amerikaiak csináltak Venezuelában.
A kínaiaknak, a kínai népnek el kellene magyarázni, hogy mit csinálnak Tajvannal, vagy a kínaiak azt gondolják erről az ügyről, amit a párt gondol, hogy az a miénk, előbb-utóbb így vissza kell jönnie. Vagyis hát ott kell maradnia, ahol van, csak a miénk.
Nekem az a személyes tapasztalatom inkább az utóbbi. Tehát én még nem találkoztam kínai emberrel, kollégával, taxisofőrrel, akárkivel, aki amellett kardoskodott volna, hogy Tajvan egy független állam, és békén kéne hagynunk. Egész egyszerűen 49 óta ugye folyamatosan azt súlykolja az oktatás, a média, a propaganda, az egyebek, hogy Tajvan az Kínának a szerves része. Ez egy, tulajdonképpen egy ilyen pszichés, vagy mentálisan fontos kínaiak számára Tajvan. Ugye 49 előtt, tehát a kommunista hatalom átvétel előtti 100 évet nevezik a szégyen évszázadának, a nemzeti megaláztatás évszázadának, hogy az ópiumháborúktól kezdve a kommunista hatalom átvételig tartott ez, és ennek az utolsó maradványának tartják Tajvannak a különállását. A Hongkong már visszajött, Makó visszajött, nagyjából minden más így sinem van, de a tajvani kérdés az még nem oldódott meg, és egész egyszerűen azt érzik a kínaiak, hogy akkor lesz kerek a világ, akkor beszélhetünk a kínai nemzet nagy újjászületéséről, ahogy ők fogalmazni szoktak, amikor Tajvan visszatér. Ez nem azt jelenti, hogy azt is le lehetne nyomni neki a torkukon, hogy valami, nem tudom, totális háború, ilyen ukrajnai jellegű rémálom alakuljon ki Tajvanon, mert ugye folyamatosan azt is kommunikálják, hogy ezek tajvani honfitársak, ezek a mieink, ezek ugyanazt a nyelvet beszélik, hát ők csak bizonyos szeparatista erőknek, meg külföldi egyebeknek a hatására állnak most tőlünk külön, de hogyha ezektől megtisztítanánk a szigetet, akkor a tajvani honfitársaink azok boldogan borulnának a keblünkre. És ezért is nehéz elképzelni egy olyan jellegű háborút, amilyen mondjuk az ukrajnai.
Az oda-vissza propaganda nem működik? Tehát a tajvaniak nem próbálják meggyőzni a kínai népet, hogy nem biztos, hogy egészen úgy van, hogy szívesen visszamennénk, vagy úgy van, hogy szívesen visszamennének, csak feltételekkel.
Olyan tajvani, aki most azonnal nagyon szívesen visszamenne, olyan nem nagyon van. 1-2% van egyébként a felmérések szerint. Nagyon sokszínű a tajvani társadalom, általában status quo pártiak, tehát sem teljes elszakadás, sem azonnal visszatérés nem akarnak. Ezen belül vannak hangsúlyok, hogy vannak, akik hosszú távon bizonyos feltételek teljesülése esetén hajlandóak lennének visszatérni. Mások meg azt mondják, hogy már olyan régen elvált a tajvani népnek a sorsa a kínaiakétól, hogy már beszélhetünk önálló tajvani nemzetről. De alapvetően ilyen rövid középtávon mindenki status quo párti, és hát ez a propaganda, tehát az, hogy a tajvanek mit akarnak, az azért nem nagyon jut el a kínai mondjuk tévénézőkhöz, vagy netfogyasztókhoz.
Mindenkinek van mobiltelefonja, annyira szigorúan kontrollálva van, hogy azon
sem? Hát tajvani függetlenségpárti honlapot nem biztos, hogy meg lehet nézni Kínáról, vagy Kínából. Nyilván rengeteg tajvani tévéműsor, meg szappanopera, meg videóklip, meg mindenféle tartalom az teljesen elérhető a kínaiak számára, kifejezetten menőnek számítanak. De hogyha egy tajvani szerző, tévéproducer, akárki azt akarja, hogy elérhető legyen az ő terméke az elképesztően zsíros kínai piacra, akkor mindenféle utalást a tajvani embereknek a szárazföldhöz való viszonyáról, az kigyomlálnak ezekből.
Hongkongban Jimmy Lai médiavállalkozó 20 év börtönt kapott. Ez mihez képest sok vagy kevés?
Ez a maximális büntetési tétel ahhoz a bűncselekményhez, amit ő elkövetett, vagy természetesen amivel vádolják, tehát a nemzetbiztonsági törvényben előírt mindenféle előírásoknak megsértése, tehát külföldiekkel való összejátszása, nem tudom, a kínai nép megosztására vagy törekvés egyebek, tehát megkapta a maximális büntetést. 78 éves, tehát ez lényegében életfogytiglant jelent, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ez, ha jó maga viseletért meg egyebekért, ez 13 év, 4 hónapra csökkentető lenne, de hát akkor is valószínűleg, hogyha nem sikerül valami külföldi vezetőnek valami fogolycserével, vagy más módon kiimádkozni őt a börtönből, akkor ő ott fog meghalni.
De akarják külföldi vezetők megmenteni? Van még Hongkongban elég ember, aki berzenkedik Kínától?
Hát Hongkongban valószínűleg vannak, akik berzenkednek Kínától. Ugye pont azért hozták ezt a bizonyos törvényt, ami alapján most Jimmy Lai-t elítélték, hogy ők csendben otthon a négy fal között berzenkedjenek, és ne az utcán. Úgyhogy feltételezhetően, hogyha nem lennének ilyen érzelmek sok hongkongiban, akkor nem kellett volna ilyen törvényt hozni. De nem rajtuk fog múlni. Ugye maga Donald Trump is említette, hogy majd fog beszélni Xi Jinpinggel Jimmy Lai ügyében.
Ugye brit állampolgár is.
Ráadásul brit állampolgár, tehát itt ugye a britek is tehetnének ezt az, de kérdés, hogy mennyire tartják a kínaiak ezt egyfajta ilyen presztízs kérdésnek, hogy ne engedjenek Jimmy Lai ügyében, úgyhogy én ebben az ügyben nem vagyok túl optimista.
De Hongkong kisimult? Tehát ott nagyon komoly megmozdulások voltak.
Hát ezek el lettek nyomva. Tehát Kína azért nem egy liberális demokrácia. Azt tudni kell, hogy Kínában, hogyha az ember apolitikus, akkor egy nagyon tartalmas, gazdag, sokszínű életet élhet, gazdagodhat, vállalkozhat, elmehet Amerikába tanulni, nagyon elküldheti a gyereket, Amerikába tanulni, utazgat, nagyon sok mindent csinálhat, de ha elkezd politikával foglalkozni, és a rendszer ellenében foglalkozik politikával, akkor a rendszer kőkeményen lecsap. Most ez Hongkongban, ugye a városnak a speciális státusza miatt sokáig nem így volt, tehát ott lehetett tüntetni, meg lehetett ellenzéki újságot kiadni. Hát nagyjából 2020 óta már ott is úgy van, mint a többi városban, hogy nem lehet. Ez ugye Jimmy Lai az első, akit elítéltek a nemzetbiztonsági, az akkor hozott, tehát a 2020-as nemzetbiztonsági törvény alapján. Ez egyfajta ilyen figyelmeztetés is azoknak, akiknek esetleg eszükbe jutna olyasmit tenni, ami Kínában nem fér bele.
Olyan a kínai állam, hogy mindenkitől a legalsóbb szinteken és a portástól is megköveteli, hogy időnként tegyen valami hűségnyilatkozatot, legyen a párt tagja, vagy csak azt követeli meg, hogy bármit bárki csinálhat, csak egyszer se politizáljon?
Hát a pártnak nem lehet akárki tagja, az egy nagyon menő dolog bekerülni a pártba, folyamatos túljelentkezés van. Tehát a pártnak nem az a baja, hogy népszerűtlen és nem akarnak belépni az emberek, hanem az, hogy hogyan szűrjék ki a jelentkezőket, hiszen a karrierépítésnek fontos eleme az, hogy az ember méltónak találtassék arra, hogy beléphessen a pártba. Tehát nem kell mindenkinek belépni a pártba, sőt, de mint említettem, korlátozzák. Inkább olyan a rendszer, hogy nem kell neked hűségnyilatkozatot tenni, nem kell, mit tudom én, ünnepelned a Xi Jinpinget, de ha ellene teszel valamit, akkor kőkeményen lecsapnak, akkor is, hogyha te csak egy portás vagy valami vidéki hotelben.
Tehát mindenki tudja, hogy hol a helye, és igen. Ahhoz képest mit kell csinálnia? Mit
szabad? Igen.
Japánban kétharmados választási győzelmet csinált Takaichi Sanae miniszterelnök asszony. Nem kedveli a kínaiakat, sőt azon is dolgozik, hogy a híres japán fegyverzeti doktrinát felülvizsgálják. Milyen kapcsolatra lehet számítani mostantól?
Hát én röviden rosszra. De nem is csak mostantól, ugye még novemberben tette egy megjegyzést, még ilyen frissen megválasztott miniszterelnökként egy ilyen parlamenti bizottsági beszámolón, ahol azt közölte, hogy egy Tajvan elleni kínai támadást ő Japán létét fenyegető veszélyként értelmezné. És ez a japán törvények szerint, ez az egzisztenciális fenyegetés, a japán létét fenyegető veszély, ez azt jelenti, hogy ebben az esetben be lehet vetni a úgynevezett önvédelmi erőket. Ugye Japán a papíron nincsen hadserege, békealkotmánya van, csak önvédelmi erői vannak. Ez attól még a világ egyik legerősebb hadserege. De mindenféle szabályok tiltják ennek az alkalmazását. De ha Japán létét fenyegeti valami, és ugye ezt a tajvani kínai konfliktust ide sorolta a miniszterelnök, akkor be lehetne vetni. És nyilván erre a kínaiak elképesztő diplomáciai offenzívát indítottak Takaichi ellen, felszólították a kínai állampolgárokat, hogy ne utazzanak Japánba turistáskodni. Meg
visszavonták a pandákat?
Visszavonták a pandákat, betiltották a japán ilyen tengeri herkentyű importot, felfüggesztették, tehát hatalmas offenzíva kezdődött, és Takaichi beleállt ebbe a konfliktusba. Tehát az elején még próbálták valahogy jelezni, hogy tulajdonképpen ez nem jelentett semmit, mert Japán továbbra is kitart az egy Kína elv mellett, meg egyebek mellett, de a kínaiakat ez nem hatotta meg, őket azt hatotta volna meg, hogyha kiáll a miniszterelnök asszonyi sűrű hajlongások közepette bocsánatot kért, de hát ez egy kemény jobboldali politikus, hát pont azért nyert most, mert a japán közvélemény is ebbe az irányba megy, hogy egy keményebb fellépést vált Kínával szemben, tehát ez nem történt meg, és nem is fog megtörténni. Úgyhogy arra számíthatunk, hogy fogják egymást sorozni különféle ilyen intézkedésekkel, meg diplomáciai beszólásokkal, meg szankciókkal, meg egyebekkel.
Háborúra, fegyveres konfliktusra kell számítani Japán és Kína között?
Belátható időn belül szerintem nem, mert ott is azért ilyen kisebb összecsapások lehetnek, hiszen amellett, hogy nagyon terhelt a történelmi viszony a két országnak, még egy területi vitájuk is van néhány ilyen lakatlan sziget körül, tehát ott azért össze szoktak ütközni a parti őrségek hajói, a másik meg a halászhajóival, meg szoktak lenni kisebb összecsapások, de azért tehát egy japán-kínai háború az már nagyon kevés dolog választaná a világháborútól. Hát Japán, ugye amerikaiaknak az egyik legszorosabb szövetségese, konkrétan amerikai katonák állomásoznak, ugye Okinaván, meg máshol is Japánban, nem messze Tajvantól egyébként, nem véletlenül ott vannak elhelyezve, tehát hogyha ott kirobban valami, akkor abban nagyon könnyen egy ilyen japán-tajvani amerikai, esetleg Fülöp-szigeteki, meg még itt ugye más kínai és esetleg orosz háború válhatna, tehát én ezt nem kívánom senkinek, hogy ez így bekövetkezzen, és talán van ennyi józanság bennük, hogy mint a döntéshozókban, hogy ez nem fog bekövetkezni.
Kinek a visszafogottságára érdemes a leginkább számítani? A japán miniszterelnök asszonyéra, Xi elnökére, vagy Donald Trumpére, vagy a tajvani vezetésre? Úgy is lehet kérdezni, hogy ki a leghéjább a társaságban?
Donald Trumpnak a visszafogottságára én nem számítanék. Ő ugye nagyon ilyen kiszámíthatatlan, tehát ő azért bármikor képes egy-egy ilyen X bejegyzéssel, vagy egyéb megjegyzéssel felkavarni bárhol az állóvizet, de azt azért látjuk, hogy ő azért valószínűleg nem szeretne egy háborút, tehát ő ugye egy ilyen békecsináló elnökként szeretne bevonulni a történelembe, tehát szerintem ő ezt nem szeretné, nem nagyon szeretné feszíteni a hút. A tajvani vezetés is visszafogott lesz, hát egyrészt azért, mert hát ők ugye folyamatos katonai támadás árnyékában élnek, és nem öngyilkosok ők sem. Ráadásul Tajvanon is van belpolitika, 28-ban választások lesznek, most elég jól áll az az ellenzék, aki meglehetősen Kína barát, és a tajvani emberek, választópolgárok se feltétlenül szeretnék, hogy a jelenlegi, inkább Kína ellenes vezetésük belevigye őket egy súlyos konfliktusba. Hát itt talán a történetből Takaichi, illetve Xi Jinping a leghéjább. Ugye Takaichinak van egy elég hosszú bűnlajstrom a kínaiak szemében, hogy mikor milyen csúnyaságot mondott róluk, meg mit mondott róluk. Tehát ő hagyományosan miniszterelnöki megbízatása előtt is a LDP-nek, tehát a japán kormánypártnak a jobb szárnyához, a héja szárnyához tartozott. Xi Jinping meg úgy van vele, hogy ott is 2027-ben pártkongresszus lesz, és ilyenkor az egész kínai elit beszokott keményedni, mert hatalmi harcok mennek, nyilván erről szólt már a tábornokoknak az elvitele is, hogy most a következő másfél évben el fog dőlni, hogy az következő 5-10 évben ki fogja kormányozni Kínát, ezért senki sem mutat a gyengeséget, tehát itt minden szereplő, beleértve Xi Jinpinget is, főleg a japánokkal szemben nem mutathat gyengeséget, úgyhogy abban fognak versengezni a kínai döntéshozók is, hogy legalábbis a belső közvélemények szerint ki tud héjábbnak mutatkozni a közvélemény által nagyon utált japánokkal szemben. Úgyhogy nem lesz egy szép történet a következő egy-két év.
De hogy néz ki, amikor a kínai belső közvéleménynek mutat Kína egy héja hozzáállást, amikor a külső közvéleménynek mindig azt a hozzáállást mutatja, hogy a szabályokat be kell tartani, a békés kereskedelemre kell törekedni, mindenki éljen, virágozzék, ezer virág, és mindenkinek legyen jobb, és a világ béke, és minden legyen rendben.
Hát ezek a szép szavak pont a japánokra kevésbé szoktak vonatkozni. Ugye a keménykedés az azt jelenti, hogy a politikusok a beszédeikbe, megszólalásaikban, cikkeikbe, egyebekbe így közlik, hogy a Senkaku szigetek, tehát a vitatott státuszú szigetek ügyébe Kína egy centiméternyit sem fog engedni. Tajvan az Kínának a belügye, Tajvan Kínához tartozik, és mindig is oda tartozott, és mindig is oda fog, és mindenki, akinek ezzel kapcsolatban problémája van, az inkább fogja be a száját. Tehát ezt a fajta, ugye, Van egy kettősség a kínai külpolitikában. Ugye eljátszák, hogy ők mekkora galambok, meg békés egymás mellett élés, meg stb. Meg win-win együttműködés, meg egyebek. Meg van ez a keménykedés, de ez látszólag ellentmondás, mert náluk van egy határvonal az úgynevezett mag érdekek, meg az egyéb érdekek között. A mag érdekekhez, azok alapvető érdekek, ide tartoznak a szuverenitási kérdések. Tehát a Tajvannak a hovatartozása, a Szenkaku-szigeteknek a hovatartozása, Japán felfegyverkezésének a megakadályozását. Ezek mag érdekek, ezekben nem engednek. Ezekben abszolút héják a kínaiak. Csak kifele, ugye az ennél távolabbi külföldre viszont nem ezt a retorikát folytatják, hanem azt, amit már említettem, hogy nyilván nem tudom, Magyarországgal, vagy akár Amerikával, vagy másokkal is, ugye a win-win együttműködés, meg békés egymás mellett élés, meg stb. Tehát ez a kettőségnek a magyarázat, hogy a kínai külpolitikai doktrinában van egy ilyen különbségtétel a mag érdekek, meg a nem mag érdekek között. Mag érdekekben elképesztően kemények.
A kínai gazdaság állapotát azt miből lehet megérteni most? Mit kell egyáltalán nézni?
Hát nem tudom, a kávézatszót, vagy a kristálygömböt, vagy a csillagokat, hogy őszinte legyek. Ugye annyi gazdasági adat jön ki Kínából, hogy bárki ki tudja válogatni abból a saját történetének megfelelő adatokat. Tehát, hogyha akarom, akkor tudom őket úgy értelmezni, hogy Kína óriási válságban van, és összeomlik az a gyaglábon álló kolosszus. És vége a történetnek, meg tudom olyan adatokat is szedni, amik meg azt bizonyítják, hogy Kína vágtat előre, és megállíthatatlanul világelsővé fog válni. És még az is lehet, hogy az összes adat igaz, csak nem mindegy, hogy olyan válogatom ki őket. Amire figyelni kell, az tulajdonképpen a technológiának a fejlődése, mert azért hosszú távon az fogja meghatározni. Tehát, hogyha csak GDP adatokat figyelünk, akkor abban benne van, hogy nem tudom, bezártak néhány szénbányát, meg elbocsájtottak néhány nem tudom, vasgyári munkást, és azért csökkenti a GDP-t, de hogyha ezzel szemben van a high-tech szektoroknak jelentős fejlődése, ami növeli a GDP-t, akkor lehet, hogy ki fog jönni egy ilyen közepes GDP növekedés, de mégiscsak ezért minőségileg változik Kína. És azt gondolom, hogy ezeket a minőségi mutatókat érdemes nézni. Ezek a pillanatnyi mutatók, ilyen negyedéves, nem tudom, beszerzési indexnek a változása, meg egyebek, ezek persze pillanatnyilag fontosak, de azért hosszú távon azt fogja eldönteni Kínának a felemelkedését, hogy a technológiában, a termelés megszervezésében, ipari termelésekben, meg egyebekben hogyan halad tovább, és ott nem áll rosszul.
De azokat a termelési szerkezetű, azokat kell nézni, amit innen is láttunk, tehát autóipart, akkumulátoripart, félvezetőipart, távközlést, mobiltelefon kütyügyártást, mit kell nézni?
Ezeket meg, amiket még nem láttunk, tehát a kvantum számítógépek, meg mesterséges intelligencia, meg biotechnológia, egyebek. Nagyon ilyen torlódott a kínai gazdaság, tehát még tényleg ott vannak a mezőgazdasági területek, ahol viszont ott sem nyomorognak az emberek, tehát az már túl vagyunk, de ott még azért alacsony a modernizáció, meg épp hogy csak elkezdtek a műtrágyát, meg traktorokat, meg egyebeket használni, meg ott vannak a teljesen high-tech városok, ahol már ilyen önjáró, vagy önvezető buszok viszik az utasokat, meg a szállodába a robot hozza a kávét. És ez a kettő, ez így együtt van, és nyilván itt az utóbbit érdemes figyelni, meg persze azt érdemes figyelni, hogy mik azok a trendi termékek. Tehát azért egy ilyen hagyományos, ugye a centrum periféria felosztásban azzal garantálja, vagy azzal tudja megőrizni a centrum a helyzetét, hogy mindig az aktuálisan a legtrendibb, legmagasabb hozzáadott értékű ilyen kulcs termékeket őt tudja kifejleszteni és gyártani. És ebben Kína nagyon közeledik a centrumhoz.
Milyen vámháborús forgatókönyvekkel számol vajon Kína, amikor kívülről azt lehet látni, hogy az amerikai elnök nagyon durva vámokat lenged be, majd azokat enyhíti, akár szóban is?
Hát sokat tanultak a kínaiak az elmúlt évből. Az előző Trump kormányzatnál is volt vámháború, ami egyébként a Biden kormányzat alatt is folytatódott, de ezt nem valami miatt ez kevésbé feszegetik. Az előző kormányzatnál, meg a Biden alatt is Kína még próbált alkudozni. Tehát amikor bejelentettek valami vámot, akkor Kínának azonnal nem tudom, leültek tárgyalni, ellenajánlatot tettek, és így valahogy próbáltak megúszni. Most viszont a tavaly áprilisi felszabadulás napi vámok után, akinek közölték, hogy jó, hogyha ti 145%, akkor mi is 125%. Ez lényegben ellehetetlen a két oldalú kereskedelmet. Nézzük, hogy kinek milyen van, tegyük fel az asztalra, amink van. És hát egy hónapig bírták az amerikaiak, amikor elkezdtek elfogyni a raktárkészletek a boltokból, meg a gyáraknak a alkatrész készletei egy hónap után, akkor azonnal leültek a kínaiakkal tárgyalni, és megegyeztek egy ilyen jóval alacsonyabb szintű vám tarifába kölcsönösen, meg egyéb. Egyéb módon is enyhítették, ugye a kínaiak a ritkaföldfém exportkorlátozásokat, az amerikaiak meg a csík embargót, és kialakult valamiféle modus vivendi. Most ilyen elviselhető szinten vannak a vámok, azóta már ötször tárgyaltak egymással a kereskedelmi delegációk, meg ugye két elnök is találkozott. Úgyhogy az látszik, hogy az amerikaiak keménykednek, akkor a kínaiak visszakeménykednek, és akkor valamelyikük előbb-utóbb félre fogja rántani a kormányt. Inkább az amerikaiak azok, akik félre szokták rántani, mert ugye hát nekik félidős választások vannak. Kínában ilyen problémák nincsenek. Ott is vannak problémák, de nincsenek. Meg mégis az derült ki, hogy a kínaiak tulajdonképpen kevésbé függenek az amerikaiaktól, mint az amerikaiak a kínaiaktól. Tehát ebből a szempontból ők jobban állnak, ők jobban tudnak keménykedni.
Annak mi az oka, hogy az elmúlt néhány hónapban a franciák, a finnek, az írek, meg a britek is elmentek Xi Jinpinggel tárgyalni.
Meg a kanadai, meg a német, meg a, most fog.
Tehát a legnagyobbak lényegében, és ezek mind amerikai szövetségesek egyébként. Hát mondjuk Kanadával nehéz megállapítani, hogy éppen most hogy vannak, de általában hát a nyugati szövetségi
rendszer. Igazából többiekkel se olyan egyértelmű már ez a helyzet, hogy akkor most ki szövetséges, ki nem, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Hát elbizonytalanodtak, ugye? Ők azt kapták Donald Trumptól jutalmul, amit a többiek, tehát Kína meg a többiek büntetésül, tehát ugyanúgy büntetővámok, meg keménykedés, meg ugye Grönland kérdése, meg legyen Kanada 51. szövetségi állam, meg ugye EU-ra kivetett büntetővámok, stb. Tehát ugye eddig ezeknek az amerikai szövetséges országoknak az elitje azt a stratégiát választotta, hogy mindenben az amerikaiakat követte a Kína ellenes ilyen hidegháborús retorikában meg intézkedésekben is. Tehát az amerikaiak kiadták az ukázt, hogy innentől fogva ti ne használjatok Huawei termékeket az 5G hálózataitok fejlesztésében, akkor a legtöbb amerikai szövetség az azt mondja, hogy jó, nem használunk. Betiltjuk a Huawei-t, meg nem veszünk több ezt meg azt, meg megvámoljuk a kínai elektromos autókat, meg egyebek. Csak hát a szövetségesünk, akihez eddig igazodtunk, az egyszer csak hát így kvázi ellenünk fordult, és minket is megvámolt, és nem jutalmazott meg azért, mert mi eddig úgy ugráltunk, ahol ő fütyült. És miatta a saját érdekeinkkel ellentétesen egyébként elvágtuk, vagy legalábbis alacsonyabb szintre vittük le a kínai kapcsolatainkat. Hát most, hogyha a szövetségesünk ezt így nem hálálja meg, akkor mit tudunk csinálni? Akkor rohanunk Pekingbe bocsánatot kérni, hogyha tényleg ott a nagy pekingi forgóhajtóba így forogtak ezek a volt, vagy nyilván most is amerikai szövetségesekről van szó, de amik azért csalódott amerikai szövetségesek, és próbálják a kínai kapcsolatokért helyre tenni, ők is helyre rakni, ők is ugye a diverzifikálásnak a jegyében.
De azok a régi aggályok, hogy azért nem veszünk kínai gyártású 5G termékeket, mert azok kizárólag a kínai kémkedésre szolgálnak, ezek egészen hisztérikusak voltak az elmúlt időszakban, ezek akkor adakta vannak téve?
Hát ezt a hisztériát ugye az amerikai kormányzat keltette, meg az amerikai média szereplők keltették, és akkor az tűnt kifizetőnek, dőnek, hogy mi is hisztériázunk, most meg nem az tűnik kifizetőnek. Tehát, hogy az ember kap két pofont, a gyerek kap két pofont, akkor jó eséllyel megszünteti a hisztit.
Ez egészen utáig ment, hogy a kínai gyártású buszokat majd Pekingből lekapcsolják, hogyha akarják. És akkor összeomlik a tömegközlekedés mindenhol. Ez egész komolyan foglalkoztak ilyen kérdésekkel.
Abszolút, de ezek most is vannak. Tehát például hiába ment Keir Starmer, a brit miniszterelnök ugye Pekingbe múlt héten, ha jól emlékszem, vagy már két hete, attól még a Londonban most épülő kínai követség körüli, itt csak a hisztéria szót lehet használni, az még ugyanúgy megy tovább, de ezek azért lejjebb lesznek csavarva. Tehát ha azt érezzük, hogy van mögöttünk egy nagy testvér, akkor rugdossuk a nálunk sokkal nagyobb Kínát. Ha azt érezzük, hogy ezt nem számíthatunk a nagy testvére, tehát itt vagyunk letolt gatyával az apájban, akkor azért átgondoljuk a dolgokat, és átgondoljuk a nem tudom, TikTok fenyegetés, meg a Huawei biztonsági réseket, meg egyebeket, hogy tulajdonképpen lehet, hogy nem is olyan problémás ez a Huawei termék. Már csak azért is meg olcsóbb, meg jobb minőségű, mint a nyugati konkurencia.
A indiai-amerikai megállapodást után Kína valóban meg fogja venni az orosz olajat? Egyáltalán van annyi csővezeték, van annyi hajó, meg van annyi szándék, hogy Kína mindent megvegyen?
Korlátozottak a csővezetékek, meg ugye hajók is, meg nem is akar túlságosan függővé válni Oroszországtól Kína. Tehát amikor Kína növeli az olaj vásárlásait, meg egyéb szénhidrogén vásárlásait Oroszország részéről, akkor ott azért van egy ilyen plafon. Tehát ő nem akarja, ugye Kínának pont az a problémája, hogy az elmúlt időszakban túlságosan a közel-keleti olajtól függött, ezért vásárolt máshonnan is, Venezuelából, meg innen, onnan, meg amonnan. A orosz-ukrán háború ugye kapura jött, hogy az oroszok onnantól fogva kénytelenek neki eladni az olajuk egy része, de az nem azt jelenti, hogy végtelen mennyiségben akarnak a kínaiak. Tehát bizonyos százaléknál a saját ilyen szénhidrogén importjukban nem akarják, hogy magasabbra menjen az orosz szám. Ott ez így meg fog állni. Kapacitások sincsenek, azok sem végtelenek, de mondom, itt a Kínának a szándéka sincs meg, hogy egy bizonyos szintnél feljebb lépjenek.
De Kína akarja még magát exponálni Oroszország-ukrajnai háborújában. Az első évben talán még kínai béketerv is volt. Aztán azóta nem nagyon hallani erről.
Hát az azért nem béketerv volt. Ezt maguk a kínaiak nem is így hívták. Inkább egy ilyen kívánságlista volt, amit a ilyen szépségkirálynők szoktak a szépségkirálynő választáson, hogy legyen béke, meg mindenki szeressen mindenkit, meg
tartsuk be a nemzetközi jogot,
meg stb. Tehát itt azért ezt olyan nagyon komolyan nem gondolták. Hát az egyértelmű, hogy Kína továbbra is támogatja Oroszországot. Nem abban az értelemben, hogy sokan gondolják, hogy nem a fegyvereket szállít oda, meg működteti az orosz hadigépezetet, hanem egész egyszerűen a gazdaságának az erőforrásait az oroszok rendelkezésére állítja. Tehát, hogyha a nyugati autógyárak nem szállítanak Oroszországba autót, akkor mert a kínaiak fognak és örülnek az üzleti lehetőségnek, hogyha a nyugatiak nem veszik meg az orosz gáz, meg az olajat, akkor a kínaiak megveszik. Hogyha a nyugati pénzügyi rendszert nem használhatják az oroszok, akkor a kínait a rendelkezésükre bocsátják. Tehát ilyen módon a kínaiak eddig is, és ezután is tehát ott lesznek egy ilyen stratégiai párnaként az oroszok alatt, hogy rájuk essenek az oroszok. Ez nem változott.
De akarják, hogy essenek az oroszok, vagy azt se akarják, hogy essenek az oroszok?
Az, hogy essenek, tehát, hogy összeomolnak, hogyha ezt érte alatt, azt semmiképpen nem akarják. Tehát a kínaiaknak az érdeke, hogy legyen egy közepesen erős, nem túl erős, de nem is túl gyenge Oroszországot mellettük, aki nagyon sok szempontból tőlük függ, és velük így tandemben mozog a nemzetközi térben.
És ez a mostani állapot, ez nekik megfelel?
Alapvetően igen.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Az Inforádió YouTube csatornáján is felvételről fogják hallani. Ha oda feliratkoznak, akkor a következő beszélgetéseket már automatikusan kapják meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.